Santa Sudra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Krisztus a Szentlélek erejével mindannyiunk kortársa lesz, mondta a pünkösd vasárnap az Egri Bazilikában Ternyek Csaba érsek, aki az ünnepi szentmisében kiszolgáltatta a bérmálás szentségét. Az érsek szentbeszédében az apostolok és a mai kor emberek közötti párhuzamról beszélt. Elmondta, Jézus megváltoztatta az apostolok szívét. Ha mi együttműködünk vele, ha mi megnyitjuk szívünket az ő ajándékai előtt, akkor csodákat tapasztalhatunk meg körülöttünk is, de elsősorban önmagunkban. Isten gondoskodik arról, hogy telerakja életünket olyan helyzetekkel, amikor rádöbbenhetünk arra, hogy itt is az Isten halk szelíd módon megszólított és hívott bennünket. Ő életre szólóan tervez velünk. A mi feladatunk az, hogy láthatóvá tegyük Krisztust a saját nemzedékünkben. A bérmálkozókhoz szólva, az érsek kiemelte, próbáljatok meg egyre többször úgy reagálni, ahogy Krisztus tenni. Kezdjünk el gondolkodni azon, hogy Krisztus mit tenne egy-egy adott helyzetben, hogy válaszolna, hogyan viselkedne. Ha tudatosan így élünk, akkor tanúságot teszünk Jézusról. Örömmel tölt el bennünket, hogy Krisztus a lelke által itt van közöttünk, és itt van egészen sajátos módon a szentségekben is. A szentségekben fedezzük fel Krisztus örömteli ígéretét. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Zárta homíliáját az egri érsek. Majd a főpásztor egyenként a bérmálkozók homlokára a krizmával rárajzolta a keresztjelét, mely örökjel az ember lelkén, s a fiatalok a felnőtt hit kapuját átlépve, a Szentlélek ajándékaiban részesedve tanúságot tehetnek Krisztusról. Május 20-áig lehet jelentkezni a kántor alapszakra, melyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem indít az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben és zenében. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók a kreditek többségét az intézmény zenei intézetében, míg az egyharmadát az Egri Hittudományi Főiskolán teljesítik. Továbbra is stabil, de súlyos a szerdán meglőtt szlovák kormányfő állapota a pénteki újabb műtétje után, közölte Robert Kalinák, miniszterelnök helyettes a Besztercebányai kórházban tett látogatása után. Elmondta, Robert Fico eszméleténél van, és egyelőre nem számolnak azzal, hogy az elkövetkezendő egy-két napban a miniszterelnököt átszállítanák valamelyik pozsonyi kórházba. Közben vizsgálati fogságba helyezték a szerdai merénylet gyanúsítottját, a 71 éves támadó, korábban a rendőrségi kihallgatáson beismertetettét. Elhalasztják a jövő hét szerdára tervezett kormányellenes tüntetéseiket a cseh gazdák. Az Agrárszövetség vezetése bejelentette, hogy akciójukat június 4-ére halasztják a negatív reakciók miatt. A cseh szakszervezetek szövetsége korábban szintén bejelentette, hogy a jövő hét kedre tervezett tiltakozó akciójukat lemondják, mert nem akarják tovább élezni a Robert Fico szlovák kormányfő elleni merénylet következtében kialakult feszültséget. Csak nem 1 milliárd dollárt költöttek el tavaly Magyarországon külföldi filmes produkciók, az összeg meg négyszereződött 2018-hoz képest, hangzott el a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. K.L. Csaba, a Magyar Nemzeti Mozgóképipari Fejlesztéséért felelős kormánybiztos úgy vélte, az adókedvezmények mellett a gyors növekedés részben annak köszönhető, hogy a pandémia idején Magyarország kidolgozott egy olyan szabályozási rendszert, amely lehetővé tette bizonyos filmes munkák folytatását. Technikai probléma miatt ismét elhalasztották a Boeing első embert szállító űrkapszulájának az indítását. A NASA közlése szerint az eredetileg május 6-ára tervezett indításra, most legkorábban május 25-én kerülhet sor. Szerdán nyomástesztet tartottak, ami azt mutatta, hogy a szerdai hélium szivárgás nem jelentene kockázatot a repülésnél. A tudósok mégis úgy döntöttek, hogy elhalasztják a rakétaindítást. Végül a pünköst hétfői időjárásról. Az erőteljes gomoly felhő képződés mellett mindenütt több órás napsütés is várható, különösen a déli óráktól egyre több felé kell záporok, zivatarok kialakulására számítani, melyeket felhőszakadás, jégeső is kísérhet. Heves zivatarok is előfordulhatnak. A déli délkeleti irányú szél néhol megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai szerzetesek félórája című műsorunkban Copf Éva Klára ferences kisnővér pünkösd vigíliája alkalmából Egerben a Szervita templomban tartott előadásának szerkesztett változatát hallgathatják meg.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm a bizalmat, amivel meghívtatok hozzátok így pünkösd előestéjén. Ügyesen otthon hagytam a papíromat, én mindig hozom magammal, mert nagyon komolyan készülök, és kifejezetten jelzésnek vettem, mikor harmadszori keresésre se találtam, se a kocsiba, se a táskában. Hiszem, hogy az Úr arra hív most, hogy nem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke szól belőletek, és hogy engedjem el pontosan ezeket az elképzeléseket, hogy én mit tartok fontosnak, én mit tartok jónak. Az első, amit mondanék, hogy engedjük leporolni a bennünk levő parazsat, engedjük leszedni róla a hamut, mert hogy megkaptuk a Szent Lelket. Ez az első üzenetem, hogy ezt annyi minden támadja bennünk. És egy rövid vallomás, hogy én 17 éves koromban nyíltam meg erre. Addig hallottam sok mindent hittanon, és tanultam sok mindent. és hál' Istennek mondták, hogy meg lehet kapni a Szent Lelket, és van ma is pünköst. Erre körülbelül 2 évig készültem, már akkor átadtam hegedű gyakorlás közben egyszer az életemet Jézusnak, nem történt semmi látványos, csalódtam és gyakoroltam tovább. Utána nyáron, egy lelki gyakorlaton, egy ima után, egy idegen nő odajön hozzám, és megkérdezi, megkaptad a Szent Lelket? Erre mondom nagy okosan, hogy még nem. Miért mondtam ezt? Amiért ti is sokszor ilyeneket mondtok. Mert nem érzem, nem érzek belőle semmit. Se szél, se zúgás, az még hagyján, de hogy öröm, béke, erő, szabadságnak ezek a tapasztalatai, amiket hallottam másoktól, meg olvastam, semmit nem éreztem. És erre mit mond ez az Ágnes? 8 évvel később megtudtam, hogy egy inkognitóban szociális testvér volt. Azt mondja, kezdj el hálát adni, hogy megkaptad. És ez az az üzenet, amit mondanék, hogy semmit nem éreztem akkor se. Csak valami ez a 2 év, ez az imádkozás és az előtte levő többi előkészítette, hogy itt engedelmes voltam. Nem csináltam másnak, amikor eszembe jutott, megköszöntem, hogy megkaptam a Szent Lelket. Már a keresztségben 17 évvel azelőtt, bérmálásban 3 évvel azelőtt, és valójában bennem volt, és ez, hogy megköszöntem, ez lefújta a hamut a parázsról, és 3 nap még nagyjából semmi, egy ilyen kellemes vihar előtti csönd, és hazafelé a vonaton kezdett kibontakozni. Egy egészen új tapasztalat, azt mondhatom, a bőrömön éltem meg, ez azért nem én vagyok. És ez meg egy olyan bekúszó öröm volt, aminek nem volt közvetlen kiváltó oka, valamilyen stabil boldogságféle. Aztán elkezdtem olvasni a Kis Zsolozsmát, amit máskor is úgy becsületből, és megnyíltak a sorok. Sokkal többet mondott, mint előtte. Aztán az is érdekes volt, hogy elkezdtem írni egy listát, hogy kikért fogok ezután imádkozni, és olyan közel jöttek hozzám ezek az emberek, akiknek a nevét leírtam, és valahogy kimondtam belül, hogy azt mondtam, hogy biztos nekik is jó, hogy én imádkozom értük, de hogy nekem rendkívül jó, az nyilvánvaló. A gyógyítóan hatott rám, hogy tudok ilyen közelségben imádkozni, mintha a kapcsolatot gyógyította volna. Aztán Pécs közelében felszállt egy srác, és sokkal oldottabban beszélgettem vele, mint az előtt. Ez rám jellemző volt, és akkor is tudtam, hogy itt valami munkálkodik. És először még Szalmalángra gondoltam, gyanakodtam persze, hogy majd lecseng. Most lelkes vagyok valami lelki gyakorlat miatt, meg történt ez az, de biztos majd lecseng, nem is mondtam senkinek semmit. És akkor a napokban megkérdezik, történt veled valami? Úgyhogy ilyen érdekes volt, hogy én nem mondtam, de mások rákérdeztek. És így mentem bele az érettségi évébe. Most mi ennek a legfőbb tanúsága számomra az, hogy nekem nem kell feltétlenül tapasztalni, látni, érezni ahhoz, hogy valami igaz legyen. Méghozzá egy óriási igazság, hogy megkaptam a Szent Lelket. Ez mindent visz. Tehát az azt jelenti, hogy az Isten lelke van bennem. Az azt jelenti, hogy a kozmosz urának a teremtő lelke bennem lakik. És utána aztán sok tapasztalatom is lett arról, hogy hogyan szabadulok fel. Hogyan leszek bátor olyanban, amiben azelőtt egyáltalán nem. Hogyan merek kezdeményezni. Hogyan jelenik meg bennem összefüggés látása sok mindenről. Most a Szentlélekről annyit mondanék itt az elején, hogy ő a nagy leleplező. Mit leplez le? A hamisat. Az egoizmust, az állént. Ez az óembernek is, régi embernek is mondják, aki valójában nem mi vagyunk. És a sátánnak, a gonosz léleknek egyik fő trükkje, kísértése, hogy azonosítani akar minket az egoizmusunkkal. Ez a felfújt hólyag. Kicsit fújjuk, gyerekkorban a szülők is mondanak sok mindent, hogy ki vagyok én a jó szándékkal, de nem tudják igazából. Teljesen jó szándék, a tanárok, kortársak, mindenki, környezet máig megmondják, hogy ki vagyok én. Ez mind fújja ezt az önképet, meg a képet a másikról. Én is megmondom néha másoknak, hogy kik, de tévedek elég komolyan, mert azt, hogy igazán mi kik vagyunk, az csak az Úr tudja. Ez a felfújt hólyag. Narcisztikus én. Ez az egoizmusunk. Ki mekkorára fújja, az különböző. Az a természete, hogy üres, azért eléggé látványos azért, főleg színes is tud lenni, kerek, ilyen teljességélmény. Én gyerekként nagyon kedveltem a lufit, még most is. De igazából most már az egoizmusra használom. Tehát egy üres, álén, fércelt, én déli báb, én ez a bálványos tematika. Ennek nincs köze a valósághoz. És amikor mi ezzel azonosítjuk azt a ént, akit a Szentlélek királyi gyermeknek mutat be, az Isten színarany királyi gyereke vagy. És ezt minél közelebb engeded magadhoz, a lányok királylányok, a fiúk királyfiak. Ez nem Andersen legszebb meséi, pünkösd előestéjén ilyen barátságos dolgokat mondok, hanem ez kinyilatkoztatás. Meg se tudjuk közelíteni azt a jót és szépet, amit Isten kitalált rólunk. És ez azt jelenti, hogy ez a hamis én felfújja magát, ez az, amelyik sértődni tud. Ez az, amelyik megsérthető. Nekünk van egy színarany királyi énünk, királygyermek énünk, és erre a Szentlélek ébreszt rá minket. Az Isten gyermekség lelke. És ő azt akarja, hogy mi ne azonosuljunk a hamissággal, sem magunkban, sem másokban, és ne azonosítsuk az embereket az egójukkal, mert az az áll én, vagyis a nem elétező én, azt nem Isten teremtette. Az nem a van, a létezés világában van, hanem az visszaélés. Visszaélés az Isten gyermekséggel, visszaélés a bizalommal, visszaélés a rengeteg jóval, aki maga az Isten és az ő adományai. Ismeritek a császár új ruhája mesét, ugye? Két szélhámos szövögeti, fonja, készíti a ruhát, és beadja azt a hazugságot a császárnak és az udvar népének és a tömegeknek, hogy csak az okosak látják. És hát nem meri bevallani senki, hogy nem lát semmit, mert nehogy akkor kiderül, hogy ő nem okos. Akkor egyszer csak már van egy felvonulás, a császár bemutatja az egész népnek ezt a ruhakölteményt, abszolút mesztelen különben, de senki nem meri leleplezni ezt a dolgot, csak egy gyerek. Egyszer csak elkiáltja magát, de hát nincs is ruha a császáron. És lesz nagy kacagás, vagy akkor lelepleződik, és mindenki bemeri vallani, és ki ez a gyerek? Gyermekség lelke, Szentlélek. Ez Jézus, Jézus lelke, aki elkiáltja magát a világban, hogy figyelj, amit te felöltözésnek mondasz, az nem az. Mesztelen vagy. Szélhámos dolgoknak hittél. És ezért a Szentlélek a nagy leleplező. De egyúttal az a nagy örömhír, hogy nyomban fel is öltöztet. Mert Jézus Krisztusba öltöztet. És megmondja, hogy a te igazi ruhád, a te igazi életed, a te igazi azonosságod, önazonosságod az Jézus. Ne fújd föl magad, te egy színarany kicsi királyi gyermek vagy, az örök élet várományosa. Azt a Szentlélek világosítja meg nekünk, hogy a semmiből előhívott kis potya utasok vagyunk, ingyen élők. Jó, akkor is, ha sokat dolgozol, és nagy a fizetésed. Te egy ingyen élő potya utas vagy, arccal az örök élet felé. Ebben a pillanatban is a kozmosz ura tart a tenyerén. Ő lélegeztet, nem gépek, meg egyebek. Nem mi csináljuk, hogy olyan ügyesen fölkeltünk ma reggel, hogy tudunk lélegezni. Olyan ügyesen összeszedtem magam, hogy ma ver a szívem. Ez egy isteni kaland. Az egy csoda, hogy itt vagyunk még. Hát egy csomóan elmentek már hamarabb. A földi előszobán kinek milyen hosszú, az elég különböző, de az egy előszoba lakodalom előtt. És a Szentlélek világosítja meg azt, hogy óriási a jó hír. Hogy a semmiből előhívott kis potyautasok arccal az örök élet felé, ezek vagyunk mi, akiket előléptetett Isten királyi gyermekké. A kozmosz urának vagyunk a gyerekei, Jézusnak a társörökösei, testvérei, és egymásnak is testvérei. A színarany énünk, köszöni szépen, jól van. Tehát amitől mi drámázunk, az nagyon sokszor nagyjából a semmi. Mert mit tudunk elveszteni, mikor valójában nincs vesztenivalónk? Több okból. Azért, mert semmink nincs magunktól. Ez az egyik ok. A másik, amiért nem tudunk elveszteni semmit, mert mindent megkaptunk az Istentől, és ő védi meg ezt a mindent. Tehát bármi, ami elveszíthető egészségben, hírnévben, elgondolásainkban, elképzeléseinkben, az szabad is elveszíteni. Miért? Mert az ehhez tartozik. És ezt úgy értem, hogy nagyon-nagyon szép ajándékok vannak a Földön. Az egészség is egy gyönyörű ajándék. Nagyon-nagyon szép ajándék egy számunkra kellemes időjárás, egy finom falat, egy nagyon kedves dicséret. Ezek mind nagyon táplálnak minket, nem szabad letagadni. Egy gyerek ebből építkezik és él, de felnőttként meg vagyunk hívva arra, hogy tudjuk azt, hogy nekünk végtelen és elvehetetlen örömeink vannak. A színarany királyi gyermek az nem sérthető. Isten keze és pénzjegye van rajta, és azt mondta, hogy el a kezekkel. Nem nyúlhatsz az én emberemhez. És mikor ilyeneket mondunk, hogy el lehet veszíteni a méltóságát valakinek, nem. Az lehet, hogy méltósága alatt él valami miatt. De például másik embertől elvenni a méltóságát, erre Isten senkinek nem adott hatalmat. Mert az ő védi, az az ő tulajdona. A szeme fénye, neki királyi gyermekei vannak. Ő léptetett elő ilyen karriert, ő adott nekünk. És őnek olyan tüzes a tekintete a Szentlélekben, hogy azon nyomban átlát ezen a lufin. Így áthasít a tekintet, és ellát a színaranyénedig. És neki ez rendkívül tetszik. Látta Isten, hogy jó, amit alkotott. És a Szentlélek az, aki nekünk ezt megmutatja. A Szentlélek először leleplezi, lerobbantja, ledurrantja rólunk a hamisat. Ez különben az emberek nagyon segítik az életünkben. Tehát biztos tapasztaltad, hogy néha meg tudnak sérteni, vagy rosszul esik ez az amaz. Ezek lufi durranások. Ezért is nagyon jó, hogy családban élünk, hogy közösségben élünk, hogy vannak emberek körülöttünk. Nem csak azért, mert annyira aranyosan támogatnak, ez is igaz. Meg tudnak erősíteni. De arra is nagyon jó az emberi közösség, hogy a hamisat ledurrantsa rólunk. Lesmirlizi, ledarálja, valahogy kiukasztja. Újra fújjuk, tehát halálig ezeket mi újra felfújjuk, de Isten újra meg újra megmutatja nekünk, hogy mi kik vagyunk. És a Szentlélekben tudjuk meg, hogy valójában Isten királyi gyermekei vagyunk, hogy rendkívül jó az, akik lehetünk. És a Szentlélek, akit biztosak lehetünk, hogy megkaptuk a keresztségben, de már ott lebegett a teremtéskor a vizek fölött, és maga a teremtésünk révén is, hogy Isten képe vagyunk és hasonlatossága, ez is kifejezetten a Szentlélek által van így. Ő az, aki bemutatja nekünk, hogy mit jelent az, hogy nekünk jó. Itt és most teljesen jó. Hát ez elég ilyen naív szövegnek tűnik, hogy most mit örülsz, te lejöttél a hegyről, Klára nővér, ilyen kis érdekes ruhába öltözve, aranyosak a napjaid, meg úgy örülsz, és akkor azt mondod itt az emberiségnek, hogy itt és most abszolút jó. Hát nem tudod te, mi az élet? Hát nem tudod meg, mennyit szenvedünk? Hát te nem tudod, hogy milyen borzasztó dolgokat csinál a gonosz itt a világban? Azt kell mondjam, hogy kozmikus és annál nagyobb okai vannak annak, hogy én ezt merem mondani, hogy itt és most, vagyis a jelenben abszolút jó nekünk. És ezt a Szentlélek mutatja meg, aki leleplezi az egót és megmutatja az igazit. Miért jó nekünk itt és most teljesen? Három oka van, de ő egy. Ez a Szent Háromság. Az Atya jónak teremtette a mindenséget, benne téged is, és ki meri azt mondani akkor, hogy nem jó? Ki meri azt mondani, hogy nem jó? Ha egyszer az Isten azt mondja, hogy látta, hogy jó. Tehát a teremtés, mi nem szúrtuk el mindenestől, ez egy gőg. Azt gondolni, az emberiség úgy agyon elrontotta az Isten teremtését. Na, ekkorák azért nem vagyunk. Na, ekkora hatalmunk nincs. Visszaélésben sem. Hozzá tudunk nyúlni, tehát gyöngíteni tudunk dolgokat, bele tudunk zavarni itt-ott az egoizmussal, de valójában a teremtés, a világ, amit Isten teremtett, az jó. Ez egy örömhír. De ha két helyünk támadna, akkor ott a második isteni személy a fiú, aki teljesen jóvá váltott minden visszaélést. Most naturális leszek, amit mi szarnak mondunk, úgy itt nem szoktuk a templomba, de úgy a mindennapokban magunkban, meg egymás között, abból Isten az ő szent lelkát, a trágyát csinál, és még biogáz is lesz, úgy hallottam. Tehát fűtőanyag. Tehát ez egy karrier, nem? Ez egy szép karrier, ez egy gyönyörű átváltozás, és ez történik velünk. Na, ezt végezte el a fiú a megváltással. Az aranyos szó, hogy meg vagyunk váltva. De mit értünk ezzel ott a mindennapokban? A római 8.28, ez sokaknak kedves ige, kedvenc ige. Na, de mit csinálunk vele? Ha az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hát ha az a minden, tényleg minden, akkor ezzel megyünk valamire, ezzel a mondattal. De ha van egy-két kivétel, például a mostani helyzetem, akkor nem ér semmit. Akkor megint én vagyok a kontroll személy. Én mondom meg a jót és a rosszat. Jó és tudás fájja. Megint csámcsogunk róla. Ami akkor is elcsapta a gyomrunkat, és megmérgezett minket, és máig eszegetünk erről a fáról. Hogy én mondom meg az Úrnak, hogy mi a jó. Mert mégiscsak azért egy kicsit jobban tudom, hogy mi jó nekem, mint ő. Ezt leleplezi a Szentlélek, mert ez hamis. És a fiú jóvá tette az összes visszaélést. Az azt jelenti, hogy minden a javunkra válik. Ez azt jelenti, hogy minden a malmunkra hajtja a vizet, amely malom az Istené. Isten malma. Minden az Isten malmára hajtja a vizet, a gonosz lélek is. Ezt utálja legjobban. Nem akart szabadon szolgálni, de kötelező neki. Ha megkísért téged, akkor ott az egyik győzelmi lehetőség, hogy ellenállsz. A másik győzelmi lehetőség, hogyha bűnbe esel, és utána megtérsz. És az irgalom tanúja leszel, tehát látod, nem sikerül az Istentől elvenni az ő fantasztikus művét. A teremtett világ gyönyörű, benne az egész emberiség színarany királyi, az egónk nem engedi látni. Nem a másik egója a fő hibás, hanem az enyém. És a Szentlélek azt is megmutatja, hogy nem a többi ember csúnya egója sebez meg engem, és rontja az én életminőségemet, mert erre nincs hatalmuk. Ezt Isten nem engedte meg senkinek. Nehezíteni lehet, szenvedés lehet. Nagyon sok teherrel meg lehet küzdeni, de ez csak emberebb emberré tesz téged. Viszont, hogy elrontsa az életminőségedet, erre egyetlen embernek sem adott hatalma. Ezt nem engedi. A kozmosz ura most is úr, és csak ő az úr. Viszont az én egoizmusom, amit úgy hívunk, hogy bűn, ez elronthatja az életminőségemet. De ez is csak addig, amíg meg nem térek. Ismeritek a mondást, mindenki magából indul ki. Egy ideje hozzáteszem, amíg meg nem tér. Elég baj az, hogy mi magunkból indulunk ki. Ebből a csöpp kis emberből béka perspektíva, alulnézet, fonák. Közben a színelátásra vagyunk meghívva, nem csak a mennyben. Nekünk már most szabad ismerkedni Isten látásával, és ő ezt kinyilatkoztatta. A Szentlélek az, aki leleplezi ezt a nézőpontot bennünk, ezt a hamis nézőpontot, amelyik a visszaélésre kíváncsi, amivel Isten egyáltalán nem foglalkozik, mert jó ízlése van. Mi pedig a lufival foglalkozunk, babrálunk. Tehát a fiú megváltott minket, ez azt jelenti, hogy totálisan a javunkra válik minden, amit rábízunk, és hogyha benne vagyunk egyszerűen, csak nagyon egyszerűen a szeretetében, mint egy gyerek. És ha még mindig két helyünk lenne, akkor a harmadik isteni személy, az ő korszakában vagyunk abból a szempontból, ez egy teljesen kegyelmi zóna. Nekünk, ez nagyon irilli a gonosz lélek, tehát nekünk minden pillanatban van abszolút hozzáférésünk az Úrhoz, minden pillanatban elengedi a tartozásunkat, hogyha kérjük. Óriási életminőségünk van, tenyerén hordoz minket, és színarany királyi gyermekek vagyunk közösségben. Ez a Szentlélek műve, és ő a történelmet üdvösség történetté alakítja. Hogy az egyszerű kicsi embert, Isten, hogyan viszi be a semmiből a mindenbe. Ez üdvösség történet. A sátán az pont fordítva csinálja, mint a Szentlélek. A Szentlélek leleplezi az egoizmust, és felöltöztet Krisztusba. Az ellenség pedig fedez, takar. Ez nem is olyan gond, más nagyobb bűnöket követel. Hát te nem is iszol, meg nem nőzöl, akkor ezt megengedheted magadnak. Érted? Vagy ilyenek, vagy kisebb dolgok is, hogy ez még belefér. Egy kicsit most vigasztalom magam, mert nehéz nap volt, meg sok minden szöveg van. Ez a sátánnak ilyenkor eszmetlen jó indulatúnak mutatja magát, ilyen irgalmasnak, ilyen gondoskodónak. És utána pedig, mikor elköveted a bűnt, akkor leleplez, úgy kell neked, és cserben hagy, csupaszon hagy, semmiféle felöltöztetés. Isten szent lelke az ellentétes mozgásban van. És milyen képeket használ a Szentírás? Nagyon sok képet, mert a szent lelket nem tudjuk úgy megragadni talán, mint ahogy legalábbis képzeljük, hogy az atyát és a fiút jobban el tudjuk képzelni, megragadni. A Szentlélekre sok-sok kép van. És nézd meg, milyen érdekes, hogy a négy elemi erőből a tűz is, a víz is, a levegő is, mint fuvallat, szél. És érdekes, hogy találkozik mindez a negyedik elemmel, a földdel. Ez egy érdekes földelés, hogy nehogy felperzseljen mindent az Isten hatalmas ereje. Itt a földdel találkozik, megtestesül Isten, és megjelenik a földön az Isten uralma és lelke által ez a hatalmas erő. És a Szentlélek az, aki megtanít minket az igazságra, és ezzel vigasztal. Néha Isten irgalmát és igazságoságát szembeállítják, nagyon helytelenül. Mert Isten úgy igazságos, hogy irgalmas. És úgy irgalmas, hogy igazságos. Mondanék egy példát erre. Néha halljuk, magunk is gondolunk ilyeneket olykor, meg másoktól, hogy nincs igazság a világban, és Isten sem igazságos. Hogy tűri ezt, és hogy nem tesz igazságot és rendet. Mert úgy tűnik nekünk sokszor, hogy az egoista éri világát, köszöni szépen, jól van, élvezi az életet, gyűjti a pénzt, és mennek neki a dolgok. Sokszor így tűnik. De van egy hatalmas igazságosság ebben a témában is, Isten részéről belerejtve a teremtésbe. Bűn árán még soha az életben nem lehetett boldogságot vásárolni. Tehát a bűn árán mindig csak veszíteni lehet, méghozzá nem kevesebb. A másnaposság, a csömör, az még a legkevesebb a témában. Viszont meg lehet térni. Isten az, aki megparancsolja nekünk, amit megparancsol, nagyon sok mindent, védelemből. Neki egyáltalán nincs szüksége rá, nekünk van. Hogy térjünk meg, mert ez nagyon fontos ajtónyitás a Szentléleknek. Ez azt jelenti, hogy metanoia, hogy gondolkodásban megújulni. Hogy átveszem az Istentől, nem magamból indulok ki, hanem ő belőle, mit ígért, mit mond ő, mit lát ő, hogy van ő. És arra kezdek egyre jobban figyelni, aki van, nem arra, ami nincs. Azzal nem érdemes foglalkozni, az nagyon rossz ízlésre val. Olyasmivel foglalkozni, ami nincs. A rossz, az nem létezik. Azt nem kellett megteremteni. Az a jónak a hiánya. A jó az az Isten, és amihez hozzányúl. A visszaélés, az az élés ellentéte, az a bűn. Az a jónak a hiánya. A Szentírás, a kinyilatkoztatás csak ezt mondja rossznak. Tehát a Szentlélek ezt leleplezi. Hogy ezt ne tedd, mert ehhez nem értesz. Ez nem a te asztalod. Ezzel megmérgezed magad. Hagyatkozz teljesen az Úrra. Ne válogass, hogy mire mondod, hogy jó, hanem állj be az itt és most abszolút jóba. A Szent Háromság miatt. Az Atya jónak teremtett. A Fiú jóvá váltott. A Szentlélek jóvá szentel. És ezért nincs olyan élethelyzet, amiben ne érvényesülne Istennek ez a jelenlét, ez a jóság. Ez a te kis jelenléted a nagy jelenlétben. Ez a legboldogítóbb tapasztalat, ez a szívünk mélyén van, ezt nem lehet tőlünk elvenni.
Kedves hallgatóink! Mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban Copf Éva Klára ferences kisnővér Pünkösd vigíliája alkalmából Egerben a Szervita templomban tartott előadásának szerkesztett változatát hallgathatták meg. További szép napot kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Beszéljünk a lélek erejétől. Beszéljünk. Mert ő adja az életet, az elevenséget az egyházunkban is. És erre az életre nagyon nagy szükség van a mai világban.
Köszöntöm a Lélek hangoló műsor hallgatóit. Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Műsorunkban ma Veres Istvánnal, a kővágóőrs Rév Fülöp kapolcsi evangélikus egyházközség lelkészével beszélgetünk az ő szent lélekkel való megismerkedéséről és a pünkösdről. Tartsanak velünk! Pünkösd ünnepe közelettével beszélgetünk Veres István evangélikus lelkésszel a Szentlélekről, hogy az ünnepet és a Szentlélek személyét kicsit közelebb hozzuk a hallgatókhoz. Lehet, hogy nehéz kérdés egyből az elején így, de hogy tudnád magyarázni azt, hogy mi a kapcsolat a Szentlélek és Jézus Krisztus között, és mennyiben személy mind a kettő, mert Jézus Krisztust emberként is jobban el tudjuk képzelni, de a Szentlélek sok esetben megfoghatatlan számunkra. Mi a közösség és mi a kapcsolat közöttük?
Hogy mi a kapcsolat Jézus és a Szentlélek között? Én a magam életében úgy voltam ezzel, hogy az életem különböző stádiumában jelentek meg gyakorlatilag a Szent Háromság különböző személyei. És először Isten volt az, aki számomra egy evidens valóságként létezett. Valószínűleg a szüleim hitéből, bizalmából jött át. Az egy nagyon nagy biztonság volt, és hát, hogy maga Isten milyen, ugye mindenkinek van elképzelése. A számomra Isten például egy idős néni volt. Egy csalódás volt, amikor valaki elmagyarázta, hogy hát ez egy idős bácsi nagy szakállal. Aztán későbbiekben jöttem rá, hogy Istent nem igazán értjük meg Jézus nélkül, de az ő személye szintén kérdés volt sokáig, hogy egyáltalán miért kell az Isten mellé valaki más. Úgy éreztem, mintha az én hitemnek vagy a bizalmamnak meg kellene oszlania. Miért kell ezzel az egésszel foglalkozni? Nem elég nekünk az Istennel. És ez azért elég sokáig engem elkísért a teológiáig, amíg egyszer csak rádöbbentem magamon, se vele, se nélküle, mert nélküle Isten nem olyan, mint az Atya Isten, az ő szeretetével, megbocsátásával, türelmével, és mind azzal, amit gyakorlatilag Jézustól hallottam, az Istenről és az Atyától. A teológiára azért mentem, mert én nem egy különösebben vallásos környezetből, illetve családból származom, de azért valahol mindig ott volt az Istenre való hivatkozás, és valamilyen módon fontos volt a szüleim számára, de egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy az én életutam erre megy, de egyre jobban érdekelt. Rájöttem, hogy nagyon sok mindent úgy figyelek, hogy az Istennel szinkronban van-e. Én annak idején az orvosira készültem, nem vettek fel a teológiára, és egy laborban dolgoztam, és körülvett egy olyan kutatói háttér, akik nagyon komoly eredményeket értek el, de az életük nagyon sok szempontból úgy láttam, hogy sok problémát hordoz. Leginkább ezek a gondok, problémák az Isten ismerettel voltak kapcsolatban. Úgyhogy akkor végül is döntöttem, hogy ebbe az irányba szeretnék tovább tanulni, megtanulni, hogy lehet az Isten szerint élni, megismerni az Istent, a legmélyebb igazságait, és akkor ebben segíteni azokat, akik körülöttem élnek. És hát a teológiára mondom, még így jöttem nagyon sok kérdéssel. Tehát a Szentlélek egy olyan harmadlagos kérdés volt, ami nem is nagyon jött be a képbe. És akkor Jézus volt a nagy kérdés, hogy kellene nekem Jézusban hinni. Hát amikor imádkoztam, Istenhez imádkoztam.
Jézus nem is szólítottad meg?
Nem. Nem éreztem szükségesnek Jézust. Ezt így nem mondtam ki. Az egyik legnagyobb munka az volt, hogy elfogadjam őt. Hogy higgyem azt, ami történt. És erre jó volt a teológia, mert elmagyarázták, hogy hát igen, ha 12 apostol egy kamu feltámadásért nem adta volna az életét, és hát vannak ilyen bizonyságok meg, hogyha objektív eszközökkel vizsgálnánk meg az evangélium tanúságait, akkor látnunk kell, hogy ez hiteles. Ilyen módon el tudtam fogadni azt a küldetést, hogy én megyek, hirdetem az igét, sőt el tudtam fogadni azt is, hogy minden úgy működik, ahogyan ezt Jézus leírta. Teológián tanultunk a liberális teológiáról, és arról, hogy hát az Isten egy világlélek is, tehát az életnek a megjelenése az ember számára, és hát próbáltuk minél univerzálisabban is feldolgozni, tehát voltak ilyen szemináriumok. Aztán rájöttem, hogy ez olyan agymunka, amit az ember nem tud megtenni. És a legegyszerűbb, hogyha az atya, ha imádkozom, ha elfogadom, és hiszem, hogy ami a Bibliában le van írva, hiszem, hogy az apostolok cselekedett tanúság, tehát ezek működnek. És én így lettem lelkész, és akkor én már Jézushoz is imádkoztam. Tudtam, hogy a szószéki szolgálatban, a végén, ahol én láttam, Jézushoz imádkoznak, és hát ennek így működnie kell. Valahogy ebben bíztam, csak azt láttam a saját életemben, hogy ennek ellenére nem tudok úgy élni, ahogyan Jézus kívánja. Azt láttam, hogy az életem nem változik. Olyan bűnöket követek el, amit talán a pogányok sem. Közben csak a törvényről beszélek, és már mindenkinek lelkiismeret furdalása lehetett előre, ha a templomba jött. Én szerettem volna megfelelni minden elvárásnak, és szerettem volna közel jutni így az Istenhez, és ebben vezetni az embereket, de aztán láttam a saját életemen, hogy valami nagyon hiányzik. Beszélek Jézusról, de nem ismerem őt. Tehát én így jutottam el annak idején oda, hogy ugye az atya Jézusnak a fogalma személye, tehát ezek rendeződtek, és akkor itt volt a Szentlélek, és hát ennek a valósága volt az, amikor egy jó ismerősöm egy gyülekezetbe elhívott, elmondtam neki a problémámat. Ő egy hívő lány volt, aki azt látta csak, hogy hát a fejemben sok minden rendben van, de valahogy nem jutott el a szívemig, és egy evangelizációra hívott el, ahol elhangzott az, hogy akinek még Jézus Krisztus nem az Ura, az adját az életét. És nekem, lelkész, neked sok mindent mondhattak volna, hogyha hiszek Jézusban, sok minden nem szólított volna meg, de akkor azt láttam, hogy az én életem nem úgy néz ki, mint akinek Jézus az Ura. Mint egy kutyával kapcsolatban ránézek, akkor látom sokszor az utcán, hogy ez nem úgy néz ki, mint akinek van gazdája. Hát magamat kellett így látni, és akkor már nem akartam semmit sehogyan látni, hanem azt mondtam, hogy Názáreti Jézus, Dávid fia. Hát egy ilyen hosszú mondattal azt mondtam, könyörülj rajtam. És akkor tudtam, hogy most ő tud lépni az én életemben, és ennyit tudtam, hogy átadtam az életem neki, ami addig soha nem történt meg, és ő viszont egyszer csak belépett élő valóságként, és válaszolt, és egy nagyon nagy békességgel, szinte fénnyel, ha ezt így lehet mondani, abból a mélységből, amiben voltam, kihozott azokat a terheket, levette rólam, egy nagyon nagy örömet adott a szívembe, és hát a tanulmányaim alapján ezzel csak ráismertem, hogy hát ez az, amiről a Biblia vesz, és azt mondja, hogy a Szentlélek. Addig mindig úgy gondoltam, hogy ez valami háttérjelenség, ahol hívők együtt vannak, hát ott kell lenni, ezt megtanultuk. Egy egyenletnek a végeredménye volt, hogy valahol a Szentléleknek ott kell lennie, de ez igazából kimutathatatlan az ember számára. Na akkor viszont betöltötte az életem, és az volt a legcsodálatosabb a szívembe, hogy Jézus nagyon közel került, és azon csodálkoztam, hogy én régen mindig az Istent hívtam segítségül őhozzá imádkozni, és mindig Jézus Krisztushoz. És amikor csak a nevét kiejtettem, megtapasztaltam azt a békességet, amit ő adott. Tehát ez volt az én felfedezésem, és akkor döbbentem rá, hogy a Szentlélek egy olyan valóság, ami bennem, és nekem főleg az volt egy nagy rácsodálkozás a Jézus Krisztussal kapcsolatban, amit tudtam, mindent életté tett. És azóta én átgondoltam, hogy ez volt a kérdés, hogy hogyan kapcsolódik a Szent Háromság másik két személyéhez, a Szentlélek személye. Én azt tapasztaltam meg, hogy egy gondolati valóságból egy olyan valósággá lesz, hogy az Isten jelenlétét egy teljesen átható módon, gyakorlatilag a fejem búvjától a lábujjam hegyéig, szívemben, lelkemben és mindenben érzem, és ennek a léleknek van vezetése, tanítása az életben a Szentíráson keresztül. Tehát attól kezdve olvastam a Szentírást, és megértettem. Észrevettem, hogy hát ez nem csak az én életemben van így, hanem amikor más hívőkkel beszéltem, azt tapasztaltam, hogy ott is a Szentlélek szól. Ugyanazt az erőt éreztem, amit én az életemben kaptam az ő életükben, és amikor összejövünk például imádkozni, akkor ez a lélek betölti a szívünket, lelkünket. És hát ugye erről, hogy a lélek kitöltetik, például a Bibliában is sok mindent olvasunk, de hát ezt én nem tudtam elképzelni soha, hogy így történik. Úgyhogy ebben a tekintetben megértettem. vita ma az egyházban, mert ugye ezt is kérdezted, hogy ő egy személy. Egyértelműen Jézus erre utal János 14-ben, amikor azt mondja, hogy én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Tehát egy személyről beszél, önmagát is pártfogónak nevezi Jézus, és arról beszél, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, ugye a János 16-ban, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt. És hát akkor kérdeznénk azt, hogy hát miért jobb nekünk, hogy nem Jézus van itt velünk a földön, hanem a pártfogó. És ez az a nagy csoda, hogy ugye őről azt írja, hogy veletek lesz, és ugye ez, ami Jézus földi jelenlétében nem valósult meg, mert ő emberré lett, azt mondja, sőt, bennetek lesz. És ez csak a Szentlélekkel kapcsolatban igaz, viszont ő belőle merít, és azt mondja, amit tőle hall, a Jézus Krisztussal való élő kapcsolat az, ami megjelenik a Szentlélek által. Tehát akkor nem kérdés. Tehát, hogy egy kisgyermeket az édesanyja az ölébe vesz, neki nem kérdés, hogy az édesanyja vele van, szereti őt, mert átjárja az egész kis szívét, lelkét, az anyai szeretet és annak az ölelése. Ahogyan nem kételkedünk abban, hogy mondjuk szeretjük a gyerekünket, vagy valaki szerelmes a párjába, vagy szereti az édesanyját, mert egy olyan erővel benne van ez a bizonyosság, hogy bár nem látja, de mégis ott van.
Továbbra is az Evangélikus Rádió Misszió műsora a Lélekhangoló szól, benne Veres István evangélikus lelkészt kérdezem. Megjelent tehát az első pünkösdön a világban Isten szent lelke, kiáradt erővel, és munkálkodott a szívekben, ahogy a tiédben is. Mit gondolsz, miért nem történt meg korábban az áttörés nálad?
Igazából a megtérést és a megjobbulást az életemben összekevertem. Már általános iskolában tudom, hogy megtapasztaltam azt, hogy az Isten az ő törvényeit, ami életünkben úgy adja, hogy ha valaki elfogadja és aszerint cselekszik, akkor ott az Isten áldást ad. De volt úgy, hogy úgy mentem el az iskolába, hogy hát nem készült el a házi feladat. És akkor próbáltam mindenféle olyan kifogást és olyan indokot találni, ami elfogadható. Egyszer valahol, ahogy az Istenre én is reagáltam, megszólalt bennem egy hang, hogy nem kellene hazudnod. És akkor elmondtam, hogy történt, és nem kaptam egyest büntetést, hanem rám nézett a tanács, azt mondja, hogy máskor akkor tudod, hogy mire kell figyelni. És akkor ez egy visszajelzés volt, és akkor több mindenben vezetett Isten, hogy mennyire igaz az, hogyha az ő útján járunk, akkor ott áldást ad, vagy éppen akkor, amikor nem úgy járt, az ő útján jártam, akkor megéreztem, hogy egyszerűen nem lesz örömem azokban a dolgokban, sőt, nem lesz áldás rajta. És ez nekem nagyon sokáig eltartott, és úgy gondoltam, hogy eljön egy idő, amikor már mindent jól fog csinálni.
Csak annyi volt, hogy rossz úton indultál el igazából egy ideig.
És valahol nekem ezt az utat végig kellett járnom, amíg láttam, hogy elveszett vagyok. Olyan lett az életem, olyan, mint valami 11 lyukú vödör, és nekem 10 ujjam van, hogy befogjam a lyukakat. Valahol mindig folyik. De amíg folyik, nem fog megtelni a vödör. Kezdett az életem összeomlani, kezdett a családom kötelékek. Egyszerűen azt kezdtem érezni, hogy nem áldás, hanem átok vagyok azokra, akik között élek, és elkárhozom. Lehetőleg az lenne a legjobb már, hogy minél hamarabb, mert én alkalmatlan vagyok az Isten országára. Nekem az önmagam jóságával vetett hitemet kellett elvesztenem, amikor már nem volt reményem arra, hogy én valamikor jól legyek. Én akkor mentem Jézushoz. Nem biztos, hogy ezt végig kell járni az embernek. Én 28 éves lettem, mire idáig eljutottam. És én akkor mentem oda Jézushoz, és kértem azt, hogy könyörüljön rajtam. És azért sem csak azt mondtam, hogy Jézus, mert én annyiszor használtam már Jézus nevét, nem egy személy volt, hanem egy fogalom volt csupán. Nekem nem ilyen vagy olyan Jézus, nekem erre Jézusra kell, van szükségem. Názáreti Jézusra, Dávid fiára is. Akkor ezt elmondtam, amögött már volt valaki számomra, akihez oda mentem. Nem kell ezt végigjárni. Én azt szoktam mondani, hogy senki ne járja végig. Ha rájön, ha a jeleket látod, mert mindenkinek kell látni a jeleket, ha ezt jól látjuk, akkor mi nem tudjuk nélkülözni az Istenhez való utunkban az Úr Jézus Krisztus élő, valóságos segítségét, és erre van utunk, mert megszólíthatjuk őt, mert velünk van, mert hall bennünket, és senkit sem küld el, aki ő hozzá megy. Tehát ez az az alapigazság, ami alapján mindenki oda tud menni, és Jézus megígérte a Szent Lelket. És aki bizonytalan, azokat bátorítja, biztatja, hogy kérjetek, mondjátok el, hogy szükségetek van. Néha keresztények megtérnek és mennek, és jaj, már ismerjük Jézus, tényleg megváltott, de úgy gondolják, hogy nekik el kell már boldogulniuk ezzel, de Jézus tudja, hogy nem tudnak elboldogulni ezzel. Tehát nekünk szükségünk van a Szentlélekre, szükségünk van az igére, amely a lélek által szól, mint az anyatejre a csecsemőnek, mert nem tudunk máson növekedni, tehát vissza fogunk esni. Nincs a léleknek, a Szentléleknek az a mennyisége, ami elegendő, és azt mondanánk, hogy na most akkor több már nem kell.
Istenhez úgy vezet a Szentlélek, hogy a Biblia szavait is használja. Hogyan lesz ez mégis megfogható olyas valakinek, aki még nem tapasztalt ilyet? Történik valóban valami, amit nem látunk, de valóságos? A te életedben ezt most láthattuk, de hogyan magyaráznád még ezt egy kicsit?
Az emberek életében én úgy tapasztaltam, hogy, és hát ez valahol az Istennek a kegyelme, hogy először nagyon sokszor egy hiányként jelentkezik valami. Az Isten közelében, akár az Isten igéje, ahol hangzik egy közösségben, sokan ráismernek arra, hogy igazából nekik az Istenre van szükségük, az Isten szeretetére, hogy ő tudja megáldani az életüket. És felvetődik az a kérdés, mint a gazdag ifjú kérdés is a Bibliában, hogy hát akkor hogyan juthatnék el erre a szabadságra, hogyan teljesedhetnek ki az életem. És ugye Jézus a gazdag ifjú életében elmondja, hogy hát, hogy milyennek kéne lennie az embernek, hogy ez megtörténjen, és az ember idővel eljut ahhoz, ahol a tanítványok ott már látják Jézus mellett, hogy ennek ember nem fog tudni megfelelni. És hát itt jut el az ember annak a kérdéséhez, hogy ez megtörténhet-e az életében, vagy pedig az élet erről szól, egy végességről. Gyakorlatilag ebben az élethelyzetben szólalhat meg az evangélium egy jó hír, hiszen van egy jó hírem, hogy mégiscsak bekövetkezhet az életedben. Mégsem afelé kell, hogy tartson az életed, amit már látsz közeledni. Ugye az ember élete azért lejárt. Ennek a terhét Jézus le tudja venni a vállunkról, mert ő szabadítást tud adni nekünk. Be tudja tölteni a mi életünket élettel, mindazáltal, amit ő tett értünk a kereszten. És ez a jó hír, amit ha az ember elfogad, és hát itt a lényeg, megindítja Jézus felé. Megnyit egy ajtót. Ugye, amint gyakorlatilag a jó hírrel kopog Jézus, és azt mondja, hogy akkor szükségem van erre. És Jézus lép. És ez már egy valóság. Tehát ezt már nem mi tesszük, hanem ez az evangélium csodája, hogy Jézus Krisztus élő valóság. Ezt nem tudjuk mással helyettesíteni. Nem tudjuk mai nyelvre fordítani. És ezért nem írható le a kereszténység, és ezért nem lesz elavult, mert Jézus Krisztus feltámadt és él. És ő az, aki megígérte az ő Szent Lelkét, mert ahova ő belép, ugye az a lélek, amely feltámasztott a halálból, az bennünket új életre hív, és megjelenik bennünk maga Jézus.
Lélekhangoló.
Nem minden automatikus ebben. Mert én úgy gondoltam, miután megtérek, hogy most már két mondat, amire máig emlékszem, elhagyta a számat, azt mondtam, hogy ezért megérte megszületnem. Ez volt a Szentlélek megjelenése után az első mondatom, és azt mondtam, hogy most már meg is hallhatok. De aztán jönnek a mindennapi életnek a kérdései, dolgai. Jézus végigvezet ezen a világon, az örömökben, bánatokban, megmutatja, mire képes az ember óemberként, és bizony vannak a lélekben aszályos időszakok is, és ezen is végig tud vezetni. Valaki kérdezte, hogy mihez tudnám hasonlítani, mert egy szerelemhez, annak minden örömével és bánatával együtt, de egy olyan kötődéssel, amely nem múlik el, és az ember még a fájdalmas is az érzés adott pillanatban, akkor se engedné el. A Szentlélekkel nem csak az ember élete változik meg, hanem megváltozik az egész világ körülötte, mert ott látja az Istent. Azokban a dolgokban, aminek az emberek számára nincsen jelentősége, nincs semmi összefüggése, nem szól semmiről nekem, szól az Isten azáltal is, amit velem történik, körülöttem történik, mindennek megmutatja az értelmét, és az, hogy nekem ott mi a helyem. És hát ugye azt kérdezted, hogy ez hogyan tapasztalhatja meg az ember? Kétféle módon. Van egy olyan módja, amiről azt mondanám, hogy spontán. Szinte a semmiből megtapasztalják az Isten közelségét, jelenlétét, akár bekavarodnak egy evangelizációra, és átérzik, hogy az Isten szereti őket. Szinte semmi aktivitás nincs, már ott van az öröm, a hit és minden. Az én életemben nem így történt. Erre mondja Jézus azt, hogy kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Ha én az eszemmel felismerem, hogy nekem őrá szükségem van, akkor megszólíthatom őt, elmondhatom, hogy szükségem van rá, elmondhatom az életem kudarcait, mélységeit, bukását, az, hogy megragadt az életem. És ő jön, kézbe veszi az életemet, és kérhetem a Szentléleknek az ajándékát is, ahogyan erre szintén bíztat bennünket, hogy erre tartsunk igényt. És ilyen borzasztó egyszerűen történik, ezért imádkozhatunk egymásért. A Szentlélek bennünk egy közösség formáló erő. Azt mondja Jézus, hogy olyan, mint az életre buzgó víznek a folyama gyakorlatilag. És ez ki akar áradni, be lehet vonni másokat. Amit nekünk adott az Isten, azt megoszthatjuk. Tehát a Szentlélek egy nagyon érdekes valósága a mi életünknek, mert nagyon-nagyon sokféleképpen működik, de vannak olyan módok, amiben ő megígérte az ő jelenlétét és az ő működését.
Mi az, amit biztosan tudunk, hogy a Szentlélek végez az egyházban, vagy hívő emberek által, illetve vannak azért olyan jelenségek, amik túlkapásként láthatók, vagy éppen egy másik lélek viszi véghez. Ezeket honnan lehet tudni, és hogyan lehet szétválasztani?
Hogy hogyan viselkedik, aki a Szentlélek által cselekszik, én azt látom, hogy igazából ennek külső liturgikus vagy egyéb vonatkozásban megnyilatkozása nem leírható. Mint ahogyan az ember életében, aki a Szentlélek által újjászületett, annak az embernek az életében is megjelenhetnek egészen más indulatok, és lehetnek akár időszakok az életében, amíg más úton jár, és nem igazolhatja magát azzal, hogy hát engem betöltött a Szentlélek. Tehát ott nekünk folyamatosan figyelni kell, mert az ördög, mint ordító oroszlán, azt is, hogy kit nyeljen el, a gyülekezet közösségében nagyon fontos az, hogy figyeljünk egymásra. Tehát ő egy közösséget akar, és mi ezek a csibék vagyunk a kotlós szárnyai alatt, akiknek az élete, fejlődése, növekedése össze van kötve. Nagyon sok adománya van a Szentléleknek, de van, amelyikre még nem készült fel egy közösség.
Lehet egyáltalán bevezetni ilyet, vagy akkor már a lélek fölé kerekednénk?
Ez egy nagyon jó kérdés. Mert ha azt mondom, hogy én most bevezetem, akkor nem biztos, hogy működni fog. A lélek nem konzerválható, nem reprodukálható. A lélek egy élő valóság. Ugye Pál azért erről nagyon sokat szól a gyülekezetben, hogy ott kell egy rend. És ebben a rendben viszont a lélekre kell figyelni. És ő egy gentleman, tehát ő nem fog előre tolakodni. Sokszor félünk egyébként attól, hogy a lélek hova vezet bennünket, ezért egy ilyen kis fakkot csinálunk neki. Leginkább attól félünk sokszor, hogy nem csinál semmit, hogy magunkra hagy, és ezért úgy jelenítjük meg, hogy igazából az se baj, ha nem jelenik meg. Tehát azt mondjuk egy lelkésziktatásból, hogy rátesszük a kezünket, elmondunk egy igét, hát hogy ezt írja a Biblia, akkor a Szentlélek ott kiáradt. De közben van egyáltalán figyelem a lélekre, kérdezzük, hogy mit akar, hogyan. A Szentlélket nehéz kezelni. De ő tekintettel van ránk, és nem kell félni, hogy bevonjuk őt az Isten tisztelet, vagy az Istennel való közösség mindennapjaiba. Nem kell keresni azokat a megnyilvánulásokat, amit ő nem ad meg. Amit meg megad, abban meg én azt látom, hogy figyelemmel van nem csak ránk, hanem azokra is, akik körülvesznek bennünket, tehát nem akar megbotránkoztatni, de erre külön is oda kell figyelni. Beszéltél arról, hogy nem az Istentől való lélek, az sokszor a gőgöm, az önteltsége, hogy én tudom, én szent vagyok, én kaptam a lelket. Ez már ki tudja ütni a léleknek az erejét. Botrányt fog okozni, és botránykeltő lélek lesz. Ez mindenkit fegyelmez, viszont én arra bíztatnék itt pünköskor, hogy ne féljünk a lélek erejétől. ne féljünk, mert ő adja az életet, az elevenséget az egyházunkban, és erre az életre nagyon nagy szükség van a mai világban.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.